Európai összehasonlításban is kedvező áron juthatnak földgázhoz és áramhoz az átlagfogyasztó családok. A csökkentett áron vásárolható földgáz nálunk a legolcsóbb, még átlagfogyasztás esetén a villamos energiáért a második legkedvezőbb árat fizetik a magyar fogyasztók. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal augusztusban készített egy elemzést az energiaárát tekintve, és megnézték azt is, hogy hol állunk az európai rangsorban akkor, hogy ha túllépjük az átlagfogyasztás mértékét. Mindezek mellett pedig a napokban a Gazprom bejelentette, hogy leállítja az Ukrajnán keresztüli gázszállítást Európába. A lépés hátterében egyébként elszámolási, illetve jogi vita van. Kilőtt a gázár az energiatőzsdén is. Nagyjából ezekről a témákról beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm ma esti vendégünket, Zay Balázst, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatóját. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát én nem beszéltem az előbb, nem is azt mondom, hogy a legfontosabbról, de talán most a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményről, ugye itt az északi áramlat vezetéknek a robbantásáról, illetve szivárgásáról van szó. Most már négy helyen szivárok, hogyha minden igaz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért volt egyáltalán gáz ebben a vezetékben.
A földgáz vezetékekben folyamatosan fenn kell tartani a gáznyomást, ennek műszaki okai vannak, itt tudják a korróziótól megvédeni a vezetékeket. Itt az, bár igaz, hogy az északi áramlat 2 nem került átadásra, de az oroszok minden műszakilag előkészítettek ahhoz, hogy ez átadható legyen. Végül a bizottság akadályozta meg az vezetékpár átadását. Az északi áramlat 1 az egész nyáron szállította a gázt Európába, viszont csak csökkentett terjedelemben. A Gazprom azzal indokolja, hogy a turbinákat, amivel tudják hajtani a gázt Európa felé, nem tudják szervizelni, és így műszaki okokból nem tudják biztosítani a földgáz Európába juttatását.
Északi áramlat nincs, mi maradt helyette? Honnan jöhet még Európába, vagy honnan jön, inkább azt mondom, Európába gáz, és ami nagyon fontos kérdés, hogy mennyi gáz jön még Európába, mennyire van szükség?
4 szállítási útvonalról érkezik Oroszországból Európába földgáz, Afrikából is érkezik, de az nem orosz gáz, hanem észak-afrikai. Ez azok főleg Olaszországba. Oroszországból maradt 3 szállítási útvonal, ebből a déli török áramlat, ami hozzánk szállítja a földgázt, így a mi ellátásunk zavartalan. A Jamal vezetéken, ami Lengyelországon keresztül megy, azon át le legelőször a szállítás. Ezen jelenleg visszafele áramlik a földgáz, tehát Németországból Lengyelországra, hogy a lengyel igényeket ki tudják elégíteni. És az utolsó előtti vezeték, ami még működik, az az Ukrajnán keresztüli testvériség vezeték. Kapacitását tekintve ez volt eredetileg a legnagyobb, viszont a háborús események miatt ukránok lezárták a szovranovkai tranzitállomást, így már ez egy 40%-kal csökkentett kapacitással működik.
Ugye most már egyre hűvösebbek az éjszakák, és egyre hűvösebbek a nappalok is, tehát most már azért legalábbis én, akikkel beszélek, egyre többen mondják azt, hogy most már csak bekapcsolták a fűtést, úgy 17-18 foknál úgy döntöttek, hogy nem ülnek annyira hidegben a lakásba, bekapcsolták a fűtést. Ugye itt most egy nagyon fontos kérdés lesz az, hogy a gáztározók töltöttsége az hogyan áll Európában, egyáltalán mennyi gázt használhatunk. Sor kerülhet-e olyanra, amire talán 2008-2009-ben, ezt valószínűleg sokkal jobban tudja, amikor Magyarországnak például Szlovákiát ki kellett segítenie gázzal. Tehát rendben van, hogy valahol fel van töltve a tározó, de mondjuk az a tározó, és akkor maradjunk Szlovákiánál, az tud-e annyi gázt tárolni, amennyi például Szlovákiának, a szlovák lakosságnak és a szlovák iparnak szüksége van.
A legnagyobb gáztárolóval Közép-Európa rendelkezik, Magyarország, Szlovákia és Ausztria. Szóval nemrég érkeztek Szlovákiából a hírek, hogy hiába van jól feltöltve a tározójuk, 80%-át külföldi földgázvállalatok kötötték le, így egyáltalán nem biztos, hogy az a betárolt földgázmennyiség a szlovák lakosság igényeit fogja kielégíteni, illetve a szlovák ipar igényeit.
Beszéljünk egy kicsit az árakról. Egyáltalán, hogy Európában hogy alakul az ár? Az, hogy most a Gazprom bejelentette, hogy leállítják az Ukrajnán keresztüli gázszállítást Európába, ez egyáltalán mivel jár, vagy mit jelent? Mi az, ami alakítja most a gáznak az árát?
Gázárát mindenképp a hiánytól való félelem alakítja, mert minél kevesebb a kereskedő, annál magasabb árat tudnak elkérni. Az európai vevők bármilyen árat hajlandók megadni a földgázért, ezért is az az elképzelése a bizottságnak, hogyha maximalizálják az árat, akkor majd a kereskedők ezzel beérik.
De mi ennek a következménye, hogyha maximalizálják az árat? Hát, hogy a lakosságra nézve, vagy akár az iparra nézve.
Elvileg csökkenni fog mind a villamos energia, mind a földgáz ára, de ez csak elvi hipotézis, mert hogyha a földgázkereskedők nem hajlandók ennyiért LNG-t exportálni Európába, akkor viszont olyan hiány alakul ki, hogy nem lesz ipari termelés.
Mennyi az az ennyiért importálni LNG-t? Azért is kérdezem, mert ugye hát ezeket tárolni kell, átalakítani kell, ehhez kikötők kellenek, hogy a tankerhajók ki tudjanak ugye kötni, eleve tankerhajók kellenek, szóval itt egy nagyon költséges történetről van szó, aminek nyilván a végén az ipar és a lakosság fizeti majd a számlát.
Az LNG-nél a szállítás költségei az energiaválság előtt nagyon jelentősek voltak, ezért sokkal olcsóbb volt vezeték és földgázt vásárolni. Jelenleg viszont annyira elszabadultak az árak, hogy már az Egyesült Államok is azzal küzd, hogy az ottani gázkereskedők inkább eladják Európának sokszoros áron a földgázt, és ezzel az Egyesült Államokba okoznak hiányt, mert hogy minden egyes LNG tankeren olyan mennyiségű a hasznuk, ami már nem haszonkulcs, hanem haszonszorzatnak szokták hívni. Tehát több tízszeres haszonnal adják el a betárolt földgáz.
Mennyi LNG kell egyébként ahhoz, és itt most nyilván nem számszerűsíteni kellene, de hogy mennyi LNG szükséges ahhoz, hogy Európa gázellátása úgy biztonságban legyen, mint ahogy mondjuk a tavalyi télen is biztonságban volt?
Nagyjából a kiesett orosz importot kellene pótolni, amihez matematikailag rendelkezésre áll a kellő LNG terminál, viszont már a kereskedői oldalon, az exportőröknél szűk a keresztmetszet, nincsenek felkészülve ekkora LNG mennyiség exportálására. Az Egyesült Államok már az első fél évben is több LNG-t exportált Európába, mint amennyit tavaly összesen, és már ott is elérték a maximumot, tehát nem tudják fogozni tovább egyelőre a termelést.
Milyen út áll Európa előtt az orosz gáz nélkül? Mert a jelek most abban az irányban mutatnak, hogy fel kell készülni arra, hogy ha esetlegesen békét is sikerül kötni Ukrajna és Oroszország között, nyilván az Európai Unió nem lesz engedékeny Oroszországgal szembe, tehát rövid távon biztos, hogy nem áll vissza a mondjuk az egy évvel ezelőtti rend.
Az egy évvel ezelőtti rend már teljesen biztos nem áll vissza, mert minden szakértő egyetért, hogy az északi áramlattal jövőre egész évben nem lehet még földgáz szállítani, tehát enélkül kell megoldani Európának az ellátását jövő télre.
És hogy fogja megoldani Európa ezt a kérdést? Mert talán ez a legnehezebb. Oké, rendben, egy az LNG. És utána, vagy amellett, mi van még? Mi az, amit fel tud mutatni Európa?
Egyre nagyobb hangsúlyt kapott, hogy a hidrogén földgázba való bekeverését felgyorsítsák, illetve a hidrogén technológiát, amit pár évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy még ez a 30-as éveknek lesz a kihívása. A német energiaminiszter nemrég Kanadával tárgyalt erről, hogy exportáljanak nekik majd folyékony hidrogént. Másik megoldás, hogy az LNG terminálokat kell felfuttatni.
No, de hát ezeknek a megépítése hosszú-hosszú éveket vehet igénybe, nem? Tehát megvannak például, hogyha egy kis országnak a lehetőségeit, természeti adottságait, vagy egész egyszerűen csak az adottságait nézzük, megvannak ahhoz, hogy nem tudom, tudunk hasonlítani, vagy arányosítani, hogy mekkora egy LNG tároló, hogy hol mekkora LNG tárolókat lehet elhelyezni. Magyarországon például hol vannak ilyen területek?
Tehát LNG terminál, és Magyarországon nem tudunk LNG terminált építeni, mert ez a LNG-nek a szerepe az, hogy egy tengerparttal rendelkező ország elszállítja a partra a földgázt, ott lehűti, összesűrűsíti, így be tudja hajóba szivattyúzni, hajó át hozza az óceánon, és a túloldalon ezt a folyékony földgázt visszagázosítják, tehát felmelegítik, és hagyják, hogy gáz nem
de legyen. Akkor itt megint úgy kell kialakítani a vezetékeket? Vagy új vezetékrendszerre lesz szükség? Hogy kell ezt elképzelnünk?
Mindenképp szükséges az, hogy a megörökölt, ez a nyugati és keleti vezetékrendszert még jobban összekössük, mert jelenleg a keleti, volt keleti blokk országai arra rendezkedtek be, hogy Oroszországtól kapják a földgázt, és ez mindenkinek kedvező volt. Az oroszok szinte korlátlan készlettel rendelkeznek, amit olcsón adtak, és semmi nem indokolta azt, hogy minél jobban alkalmassá tegyük a rendszerünket arra, hogy egy drágább betáplálást is lehetővé tegyünk. Ez kizárólag energiabiztonsági szempontok miatt léptük meg mi is. Mi a horvát kripterminálon foglaltunk le 1 milliárd köbméternyi kapacitást, de ebből ennek a negyedét az, amit most igénybe veszünk, hosszú távú szerződés keretében, amit a Shell-el kötöttünk. Valószínű, ezt a mennyiséget is növelni fogjuk.
Ezt akartam kérdezni, hogy miért csak a negyedét vesszük igénybe? Hogy ilyenkor milyen szabályok működnek, hogy mikor mennyit lehet igénybe venni, és mi alapján vesszük igénybe?
Az, hogy pontosan mennyit hívunk le, azt nem lehet tudni. Ennek a negyede az hosszú távú szerződés keretében történik, viszont piaci áron tudunk venni a különbözeti mennyiségre is. Eddig nem volt indokolt, mert hogy az oroszoktól nagyon kedvező áron kaptuk a földgázt.
Hogy látja egyébként Európa energiaellátásának a jövőjét? És egyáltalán milyen távra lehet ilyenkor tekinteni?
Nagyon nehéz a kérdés. Azt látni kell, hogy a megújulóba való átmenetet leginkább eddig az ár akadályozta, mivel a magával a napelemmel, illetve széllel való energiatermelés nem sokban volt drágább, mint mondjuk földgázzal, vagy szénnel, vagy atomenergiával, viszont a tárolás az még ennél nagyobb költséget jelentett. Viszont a mostani energiaárak mellett szinte bármivel termelt energia megéri.
Igen, de pontosan azt látjuk, vagy azt olvassuk a hírekből, hogy Nyugat-Európában ezeknek az alternatív energiáknak a mennyisége az gyakorlatilag nem elég arra, hogy kiszolgáljanak egy országot.
Ez biztos, hogy nem elég. Rövid távon lesz a legnehezebb megoldani az energiaellátását Európának. Hosszú távon, például nem régiben jelentette be Macron elnök, aki még a pálya elején atomerőműveket akar bezárni, hogy 6 új erőművet épít Franciaország, és tervez ezen kívül további 7 építését is.
Ugyanakkor Franciaországban az atomerőművek nagyon rossz állapotban vannak. 1-2-3 hete lehetett erről olvasni, hogy legtöbbüket fel kell újítani, újra üzembe kell helyezni. Ugyanakkor Németországban ugye most még talán 2 van, amit nem zártak be, és azok is valamiféle felújításra szorulnak.
Ez igaz, hogy az atomerőművek állapota az megfelelő biztonsággal rendelkeznek, de az üzemidő hosszabbításhoz további felújítás szükséges, és ez nagyjából az Európai Unió hibája is azzal, hogy halogatta a taxonómia rendeletbe való beemelést, és emiatt a befektetők nem mertek atomenergiába investálni. Viszont ez a változás megtörtént, illetve az energia szükség is az irányba hat, hogy egyre több ország fog atomerőművet építeni, mivel ezzel megbízhatóan és olcsón tud energiát előállítani.
Nyilván most az lesz a kérdés, hogy milyen pénzből építik majd ezeket az atomerőműveket, milyen pénzből építik, mert ugye Magyarországot a Paks 2 kapcsán éppen az a támadás érte, most azon túl, hogy voltak a zöld hangok, hogy Oroszország vagy orosz kölcsönből épül majd. Ki tud finanszírozni ilyet? Honnan vehet fel a piac ahhoz pénzt, hogy megépítse ezeket az atomerőműveket?
Hát olyan ország, mint Franciaország maga is meg tudja építeni, illetve most már befektetőt is könnyebb találni azzal, hogy a taxonómia rendeletbe belekerült, illetve a másik, amiért miért támadták Magyarországot, hogy azzal érveltek, hogy soha nem megtérülő beruházás lesz, mert a akkori nagyon olcsó energiárakkal számolták ki a megtérülési rátát, és akkor tényleg határon mozgott a megtérülés. Mostani energiaáraknál nem vitásra meg fog térülni a beruházás.
Ugye akkor, hogyha felépíti Franciaország még ezt a 6 atomerőművet, akkor hány atomerőművük lesz? Ilyen 30-40 körül, jól emlékszem én a számokra, de hogy meglehetősen sok atomerőmű.
Meglehetősen sok, én még ennél is többre emlékszem, én a 40 és 50 között emlékszem.
Hány országot, vagy mekkora területet tud ellátni Franciaország ezzel? Mert ugye eredetben arról volt szó, hogy ugye a németek is bezárják az atomerőműveiket, mert hogy ez, bár megkapta a zöld jelzést az Európai Unióban, ők azért mégsem találják ezt megfelelően zöldnek, és majd Franciaországból megveszik a villamos energiát. Szóval, hogy hány ország vehet majd villamos energiát? Ez például ez az épülő új 6 atomerőmű, ez mi elég?
Ez az épülő 6 új atomerőmű leginkább a francia igények kielégítésére, illetve való igaz, hogy Franciaország és Németország együttműködött ilyen tekintetben, hogy Franciaország és Ausztria meg a környező országok átvették a német megújuló energiatöbletet, illetve amikor Németországba lépett fel energiahiány, azt meg a francia atomerőművekből pótolták.
Az ipart ki tudja szolgálni, vagy ki tudják-e szolgálni? Ugye említette, vagy beszéltünk itt arról, ugye, hogy most Franciaország épít, beszéltünk arról is, hogy Németország is felújítja azt a kettőt, amit még nem zártak be. Magyarországon is tulajdonképpen épül az atomerőmű, különböző fázisok vannak, ugye itt amíg eljut A-ból B-be egy atomerőmű építés. Mely országok tervezik még ugyanezt?
Mindenképp pozitív, mivel elhárult az összes akadály az atomerőművek építése elől, illetve a megújuló energiához is könnyű továbbra is finanszírozót találni. Ami Magyarország is nagyon előkelő helyen van. Már nyáron elértük például a 3200 megawatt beépített napelem kapacitást, ami pont télen nem segít ki minket, de európai viszonylatban ez nagyon magasnak számít.
A klímapolitikai célok azok a jövőben hogyan lesznek összefésülhetőek az atomenergia reneszánszával, hogyha úgy tetszik?
Az atomenergiát sose azért támadják, hogy ne lenne klímasemleges, azt mindenki elismeri. Sőt, ha az egész építést és üzemidőt...
Hát azért ezt az LMP politikusainak nem mondja itt Magyarországon.
Ők is inkább a hulladékkezelés problémájával szoktak vitatkozni, hogy az nem megoldott, drága, üzemelés költségeit vitatják, de az, hogy klímasemleges lenne, azt épp nem. Tehát a fenntarthatósági oldalról kötnek bele az LMP politikusai. Ezzel kapcsolatban én nagyon bizakodó vagyok az atomenergiát illetően, mert most tény és való, hogy például megoldatlan a kiégett fűtőelemek tárolása, de ezt nem nevezném hulladéknak, mivel már létezik olyan technológia, és folyamatban van olyan atomerőművek építése, ami ezeket a fűtőelemeket tovább fogja tudni használni, és a cél az, hogy a zárt üzemanyagciklusba történjen, és már kevésbé sugárzó végtermék maradjon hátra. Ebben az esetben viszont akkor nagyjából a veszélyességen kívül minden elhárul az atomenergia elő, mint ellenérv.
Szeretném, hogyha beszélnénk még egy kicsit arról, bár már érintettük, hogy Magyarország ugye jelentős lépést tesz a földgáz nélküli jövőbe. Ez a bizonyos zöld hidrogén projekt. Mit kell erről tudni egyébként? Egyáltalán mi az a zöld hidrogén?
Ez a projekt a tavaly elfogadott Magyar Nemzeti Hidrogén Stratégia részeként valósul meg. Az ott meghatározott célkitűzések egyik pilot projektje. 3 célkitűzés van. Egyik az, hogy a közúti teherszállítást állítsuk át hidrogénre, mivel az akkumulátorral az a probléma, hogy nagyon hosszú ideig kell tölteni, még egy hidrogéncellás gépjármű nagyjából annyi idő alatt megtankolható, mint most egy dízelüzemű teherautó. A másik célkitűzés az, hogy megépül a Paks 1 üzemű hosszabbítás miatt egyszerre fog hosszabb ideig üzemelni, illetve a megújuló energiatermelésünk is mostani nagyjából négyszeresére bővül, akkor a többlet energiát hidrogénben el tudjuk tárolni, Ezt nevezzük zöld hidrogénnek.
Ezt hol lehet tárolni, vagy hogy lehet tárolni?
Az elképzelés az, és itt a harmadik célkitűzés, hogy a földgáz minél nagyobb arányban hidrogénnel helyettesítsük, mivel ennek elégésekor vízgőz keletkezik, ami a klímára semleges, mivel a vízgőz viszonylag hamar csapadék formájában visszakerül onnan, ahonnan előállítottuk. És azért nagyon fontos, hogy ez a zöld hidrogén, mert általában a hidrogén most metánból állítunk elő kémiai járással. És most a cél, hogy a energia többletet, tehát árammal állítsuk elő a hidrogént elektrolízis formájában, és a végén ugyanezt az energiát kapjuk vissza. És a mostani projekt arról szól, hogy a kardoskúti földgáztárolóba bekevernek így előállított hidrogént. Ez nagyjából úgy kell elképzelni, mint a közúti közlekedésbe a benzin, most már bekeverik az etanolt, elméletbe bármelyik benzinüzemű autó működne csak etanollal is, de a gyakorlatban ez nagyon hamar tönkretenni a gépjárműveket, viszont ez az 5-10%-os arány, ez semmilyen kárt nem tesz, sőt, inkább előnyei vannak a gépjármű szempontjában. Ugyanígy a földgáznál, hogyha ilyen 5-10%-os arányba bekeverik a hidrogént, akkor ugyanúgy a lakosság nem vesz se teljesítmény csökkenést észre, nem fognak tönkre menni az eszközök, és erre azért van szükség, mert a hidrogén sokkal kisebb molekula, mint a metán, a legkisebb elem a periódusos rendszerbe, és így bárhova befér, nagyon reakciókész, és mind a gázcsöveket, mind a berendezéseket, ha önmagában lenne, tönkretenni. Tehát minden cserélni kéne, viszont ha ilyen kevert arányjal dolgozunk, akkor a jelenlegi infrastruktúrát fenn tudjuk tartani várhatóan, és erre most a pilot projekt fog rá bizonyítást adni.
Mert ugye olvasom, hogy a napokban készítik elő a beépítéshez az egyik legjelentősebb hazai zöld hidrogén projekthez ezt a bizonyos hidrogén kompresszort. Mennyire vagyunk attól, hogy az, amit ön az előzőekben elmondott, az valósággá váljon? Magyarán, hogy az utakon olyan autók közlekedjenek, amik már ezt az energiát használják?
Ha ezt egy évvel ezelőtt kérdezi meg, akkor azt mondtam volna, hogy több évtized. Jelenlegi kényszer mellett nem tudok önnek időt mondani.
De ez a jelenlegi veszélyhelyzet, vagy vészhelyzet, vagy energiavészhelyzet, ez felgyorsíthatja ezeket a tendenciákat?
Mindenképp, tehát hogyha nincsen kellő energia, akkor a szükség nagy úr, tehát annál nagyobb forrás.
Ugyanis mi ugye nem fogunk tudni hirtelen szélerőműveket építeni, nem fogunk hirtelen, vagy nem tudjuk meggyorsítani gyakorlatilag a napenergiát, vagy a napelemeknek a beszerzését, építését. Olyan adottságú országban élünk, ugye, ahol nincs tengerünk, tehát már ugye a szélenergia ezért is egy kicsit nehézkesebb. Nyilván azok az országok, amelyek ebből a szempontból kedvezőbb helyzetben vannak, gyorsabban is tudnak reagálni ezekre. De mi lesz azokkal az országokkal, mint például Magyarország, amelynek az adottságai, egész egyszerűen a természeti adottságai nincsenek meg ahhoz, hogy ezekben az alternatív energiákban gyorsan tudjanak lépni?
Magyarországnak például a napenergia vonatkozásában nem olyan rosszak az adottságai, a legnagyobb probléma a napenergiával, hogy nehezen eltárolható. Tehát az akkumulátoros tárolás rendkívül drága és nagy, rendkívül kicsi kapacitással üzemel.
Uh-huh. És a szélenergiával mi a helyzet? Mennyibe kerül mondjuk egy szélerőművet felépíteni, és az mennyi idő alatt hozza be az árát?
Szélerőművel a legnagyobb probléma, hogy a legjobb adottságú területek az nagyjából egybeesnek a védett területekkel is. Illetve az, hogy a magyarországi medencében helyezkedik el, és a medencének a sajátossága, hogy a szél irány nem adott. Tehát, hogy a szélerőművek általában tengerpartra szokták telepíteni, vagy hegyszurdokokba, völgyekbe, ahol mindig megvan egy adott szélirány. Magyarországon ez nagyjából a Kisalföldnél, ott a Bécs felé járunk, akkor látunk ilyen szélerőmű telepeket, ott adott, illetve a Balaton felvidéken.
A jelenlegi tendenciájuk klímaváltozás, az mennyiben változtatja meg ezeknek az alternatív energiáknak a szükségességét? Mondjuk, ha felmelegedés jön, vagy mondjuk kevesebb szél jön, aszályosabb időszakok jönnek, azok hogyan befolyásolják ezeknek a szélerőműveknek? Csak azért kérdezem, mert mire egy ország felépíti a megfelelő mennyiségű ilyen alternatív energia kinyeréséhez szükséges erőműveket, lehet, hogy addigra már változik annyit a világ, hogy valami más technológiára lenne szükség?
A klímaváltozással a csapadékeloszlás nagyban változik Magyarországon, arról nincs tudomásom, hogy a széljárás is ilyen változásokon menne át, viszont egyre több a viharos időszakok száma, ami szintén nem kedvez a szélerőműveknek. Tehát, hogy a szélerőmű nem csak akkor nem tud termelni, hanem fúj a szél, hanem hogyha nagyon fúj, az se kedvező számára.
Na jó, innen folytatjuk akkor legközelebb ezt a beszélgetést. Zay Balázs, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatója volt a vendégünk. Valamennyi munkatársam, így Németh László, Mali Andrea és Szőlősi Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Hogyha lemaradtak volna a műsorunk elejéről, akkor visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Napkérdése pedig majd hétfő este 6:30 lesz legközelebb, de előtte még egy ütköző, akkor majd Halász Zsuzsa várja önöket. Köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, Csete Beátát hallották.